Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő bőséges Úr, megszabadít téged. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, 25. Zsoltárunkat keressük meg, fennállva első és második versszakát énekeljük el. Testvérek, 398. énekünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakával. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesül.
Amen.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit az írva található a Krónikák második könyvében, a 29. rész válogatott verseiben. Külbe hallgassuk most meg. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Abijá volt, Zekariá leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan ősatja Dávid tette. Uralkodása első évének első hónapában kinyitatta az Úr házának ajtajait és kijavítatta azokat, azután visszahozatta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren, és ezt mondta nekik: hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseiteknek Istenét, az Úrnak házát. Hordjatok ki minden undorító bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták. Eloldották a mécseseket, és nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szentélyben Izrael Istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálembe, és ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és a gúny tárgyává, ahogyan magatok is látjátok. Akkor fogták magukat a léviták, a kéhátiak közül Mahat, Amaszjá fia, Jóél, Azarjá fia, a meráriak közül Kis, Abdi fia, Azarjá, Jehaléel fia, a gersóinak közül Jóá, Zimmá fia, és Éden Jóá fia. Elipszán fiai közül Simri és Jetiél, Ászá fiai közül Zekarjá és Mattanjá. És bementek az Úr házába, a király parancsára az Úr szava szerint, hogy megtisztítsák. Bementek a papok az Úr házának a legbelső részébe, hogy megtisztítsák. Kihordtak az Úr házának udvarába minden tisztátalan dolgot, amit az Úr templomában találtak. A léviták pedig átvették és kihordták azokat a szabadba, a Kidron völgyébe. Az első hónap első napján kezdték el a szentelést, és a holnap 8. napjáig jutottak el az Úr csarnokáig. 8 napon át végezték az Úr házának a megszentelését, az első hónap 16. napján fejezték be azt. Ekkor odamentek Ezékiás királyhoz, és ezt mondták: mindenestől megtisztítottuk az Úr házát, az égő áldozati oltárt, az egész fölszerelést, a sorba rakott kenyerek asztalát, az egész fölszerelését és minden egyéb fölszerelést is helyreállítottunk, és megszenteltünk, amelyet Áhász király hűtlenül félredobott uralkodása alatt. Ezek újra az Úr oltára előtt vannak. Azután megszólalt Ezékiás, és ezt mondta: most már fel vagytok avatva az Úr szolgálatára, gyertek, hozzatok véres áldozatokat és hála áldozatokat az Úr házába. Hozott is a gyülekezet véres áldozatokat és hála áldozatokat, és akit a szíve arra indított, égő áldozatot is. Ennyi égő áldozatot hozott a gyülekezet: 70 marhát, 100 kost és 200 bárányt. Mindez az Úrnak szóló égő áldozat volt. Így állították helyre az Isten tiszteletet az Úr házában, Ezékiás és az egész nép örvendezett, amiért Isten helyreállította azt a nép számára, és hogy ilyen hamar megtörtént. a dolog. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által kicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is, mert hálát adunk neked a te kegyelmedért és a te jóságodért. Köszönjük neked, Urunk, hogy megérthettük az elmúlt időszakban, az elmúlt nyáron gyermekeinkkel együtt, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak annak az őrizői. És megérthettük, Urunk, azt is, hogy amikor építkezésről van szó, akkor nem csak a mi külső épületeink, hajlékaink kell, hogy a te akaratod szerint legyenek rendben, hanem a családok is. Boldog az az ember, aki rátekinthet az ő gyermekeire és unokáira, olvashatjuk a Zsoltár szavában. Boldog, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Hálásak vagyunk neked, Urunk Istenünk, azért, hogy lehetnek szülők és nagyszülők, akik rátekinthetnek gyermekeikre, unokáikra. És köszönjük, hogy gyermekeinket, unokáinkat beléd vetett hittel és bizalommal engedhetjük most ismét egy tanévbe, hogy művelődjenek, hogy épüljenek, hogy gyarapodjanak, hogy az ő életük meggazdagodott élet lehessen, hogy amikor majd számot kell adni mindarról, amit tettünk ebben az életben, világban, akkor azt lássuk, hogy volt értelme beléd vetett hittel élni, tenni, ezért a gyülekezetért, ezért az országért, és magáért, a világért. Adj, Urunk, mindannyiunk számára most kiegyensúlyozottságot, igédre való odafigyelést, szent lelkettől megáldott perceket, hogy megértsük a te akaratodat és szándékodat. Védj el a gyermekeknek a szívéből minden félelmet, bizonytalanságot. Vannak olyanok, akik most lépik át először az iskolának az ajtaját, küszöbét, akik talán a múlt héten ültek be először az iskolapadba, és minden olyan idegen, olyan félelmetesnek tűnt számukra. Add, hogy hadd legyen az ő oktatásuk, nevelésük, tanítatásuk az egyik legfontosabb dolog, hiszen igéd mindig arra bátorít bennünket, hogy tanítsunk és tanulhassunk elsősorban tőled, de hogy általad tanítottként hasznára legyünk ennek a világnak. Add ezt a munkát, kérünk minden pedagógusnak is, hogy így érezze, így lássa, mikor megszólal, mikor tanít, mikor valamilyen igazságra szeretné oktatni a gyermekeket, akár az iskolában, akár pedig az óvodában. És arra kérünk most is, Urunk, ezen az alkalmon, hogy bennünket se hagy magunkra, itt a te házadban, az imaházban, hajlékodban, szólíts meg, kérünk minket. Jézusért hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Énekeljük a 162. dicséretünk 7. versszakát, és arra kérem most, hogy csak a Szovis gyerkőcök menjenek ki majd Kati nénivel gyermek alkalomra. 162. énekünk 7. versszakát énekeljük. Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szentleckében, a Krónikák könyvének második részében, a 29. fejezet 36. versében. Ezékiás és az egész nép örvendezett, amiért Isten helyreállította azt a nép számára, és hogy ilyen hamar megtörtént a dolog. Amen. Kedves testvérek, kedves ifjak, bevallom nektek egészen őszintén, hogy vannak olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amikor nagyon zavarba kerülök, és azt hiszem nem csak én kerülök zavarba, hanem sokan közülünk. Leginkább akkor, amikor valahová szeretnék bejutni, de az ajtó zárva van. Leginkább a kulcsomat szoktam ilyenkor keresni, hogy melyik kulcs nyitja éppen az ajtót, hogyan tudnék oda bemenni. Vannak egyszerűbb helyzetek az életemben, és vannak nehezebbek ebből a szempontból. Bevallom őszintén, hogy a két gyülekezet között egy apró különbséget kell tennem, akkor az azt jelenti, hogy például Csobánkára nehezebben jutok be, mert van egy nagy kulcsomom, és azon szinte minden kulcs azonos. Úgyhogy amikor szeretnék bejutni az imaházba, akkor nem vagyok olyan rutinos, mint a testvérek, akiknek már rááll a keze, meg szinte a fogakat ismerik, hogy melyik kulcs nyitja a zárat, mert sokszor végig próbálom, majdnem az összes kulcsot, legalább 15 van rajta, mire be tudok venni a mondjuk az irodába. A bejárati hajtó, amely szépen megszépült most a napokban, az kicsit könnyebb, mert egy nagyobb kulcs való. Ez segít nekem pomázon a templomban is, mert a pomázi templom kulcsa összecserélhetetlen, tudnék legalább 25 cm hosszú, úgyhogy azt nem szoktam keresgetni, hogy melyik kulcs nyitja a templom ajtót. Az más kérdés, hogy a templom kulcsot szoktam keresgetni, hogy hova tettük, vagy éppen miért nincs a helyén. Emlékszem arra is, arra a kedves anekdótára, amit biztos, hogy mondtam már itt a testvéreknek, kedves gyülekezeti tagunk Csobánkáról hosszú-hosszú éveken keresztül, Pomázról Csobánkára hosszú-hosszú éveken keresztül járt Szedlák Irén néni is az istentiszteleti alkalmainkra, vasárnap is, de bibliaórákra egészen bizonyos. És említette nekem egy alkalommal, amikor meglátogattam, hogy gyermekkorában náluk is az ő édesapja, ugyanis a templom mellett lakott, elveszett a templom kulcsa. És neki fogtunk Pomázon a gyülekezetben a kút takarításának, mire Irén néni azt kérdezte tőlem, hogy meglett-e a templomnak a kulcsa. Kérdeztem, hogy miért kerestük volna a kútban a templomnak a kulcsát. Hát azt mondta azért, mert egy alkalommal, amikor kicsin gyermek volt, akkor ő nem tudja pontosan, hogy hogyan dobta a templom kulcsát a kútba, de arra mai napig emlékszik, hogy az édesapja ezért jól elfenekelte. A kulcsra nem, de a fenekelésre emlékezett. Bevallom, találtunk a kútban kulcsot, de az nem a templom kulcsa volt, valószínűleg egy régi melléképületnek a nagyobbacska néves kulcsa volt. Aztán egyébként zavarban vagyok, mert most már sok-sok kulcsomom van, mindenhez, hivatalhoz, lakáshoz, autóhoz és egyébhez, de a legnehezebb dolog az, amikor egy ajtó zárva marad. Amikor szeretnénk valahova bejutni, de nem tudunk bemenni. Bizonyára a veletek is megtörtént már, hogy nyitottátok automatikusan az ajtót, és zárva volt. A felolvasott bibliai történet egy ilyen zárt ajtóról szól. Lehet, hogy első hallásra idegen szavak, idegen nevek, idegen korszak, idegen kultúra, idegen vallásgyakorlás az, amit hallottunk, de ez a történet egy zárt ajtóról beszél. Nagyon visszafogottan, de a Szentíró elmondja azt, hogy a templomot bezárták. Elmondja azt, hogy az imaházat bezárták. Elmondja azt, hogy nincs szükség rá. Azt hiszem, az egyik legfájdalmasabb dolog nem csak az, hogy nem tudunk hova bejutni, hanem az, hogyha az Isten házát zárják be. Mert nincs rá szükség. És persze hallunk hasonló jelenségekről, akár itt Magyarországon is, hallunk hasonló jelenségről szerte Európában is, hogy nincs szükség a templomokra, mert már nem jár oda senki, mert már nem kívánja senki hallani az Istennek a szavát. Képzeljétek el, én magam is voltam olyan templomban, amely templomból bevásárlóközpontot készítettek. Korábban ott szószék volt, korábban ott volt a Biblia, korábban ott voltak a székek, vagy ott voltak a padok, ott volt az orgona, most pedig boltok ajtajé vannak egymás mellett. Bezárták a templomot, mert nincs rá szükség. Azért veszélyes, hogyha bezárjuk a templomot, azért veszélyes, hogyha bezáródik ez az ajtó, mert akkor úgy tűnik, hogy nem tudunk Istenhez közeledni. Nem tudunk Istenhez lépni. Sőt, képzeljétek el, ismerek egy olyan magyarországi templomot is, amely templom, nem tudom pontosan dátumra, hogy mikor, valamikor az 50-es években, ott a parlament környékén van ez a templom, ezt a templomot bezárták, és három szintet építettek fel a templomba belülre, mert ez volt a televíziónak a ruharaktára. Három szintet tettek bele, különböző kosztümöket helyeztek el ebbe a templomba. Nincs Isten igényére szükség. Régen, valamikor 2700 évvel ezelőtt, tehát nem ma, bele sem tudunk gondolni, hogy milyen régen volt ez. Valahogyan, hogyha szeretnénk elhelyezni, akkor a fáraók idejében, de most nem a fáraókról lesz szó, a fáraók idejében bezártak egy templomot. Mert azt mondták, nincs rá szükség. És milyen jó, ebben az igében arról hallunk, hogy valaki kinyitotta ezt a templomot. Volt egy király, Ezékiásnak hívták ezt a királyt, akinek a neve azt jelenti, hogy az Úr az én erősségem, erőm az Úr. Azt a feladatot kapta Istentől, hogy nyissa ki a templomot. Mennyire más, milyen örömmel tudunk jönni ide az Isten házába is, ebbe a kis imaházba, ide Csobánkára is. Milyen hálásak vagyunk bizonyára a testvérek közül, sokan tudják, de mondjuk el a gyermekeinknek is, hogy 70 évvel ezelőtt megnyílt ez az ajtó. Mondjuk el azt gyermekeinknek, hogy hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Mondjuk el gyermekeinknek azt, hogy hálásak vagyunk azért, hogy a mi imaházunk külsőleg is megújulhat. Hogy nyitva van az ajtó, hogy lehet Istenhez menni, hogy lehet Istenhez közeledni. De ahhoz, hogy Istenhez közeledjünk, egy dolgot meg kell tenni. Nem könnyű dolog, de meg kell tenni mindannyiunknak. Rendet kell rakni az életünkben. Bevallom őszintén, hogy magam az elmúlt hetekben sokkal elnézőbb voltam a gyermekeimmel, mint szoktam egyébként, így mondom most ilyen dolog időben, az íróasztalukon a dolgok csak így halmozottak. egyre nagyobb halom lett. Amikor azt kértem tőlük, hogy figyelj, te tegyétek már el a lakásban az itt letett játékot, legót, én nem is tudom micsodát, akkor ezek a dolgok rendszerint nem a helyére kerültek, hanem az íróasztalra kerültek. De az íróasztalon egyre nagyobb kupac lett. Én már nem találtam meg azon semmit, de minden volt rajta. Volt azon fradissától kezdve Barbie babáig minden, összekutyulva a fiúk és a lányok dolgait, amikor most kezdődik mindhárom gyermekünknek az iskola, Hannának, Andrisnak, Zolinak, akkor rendet kellett rakni az íróasztalon. Helyére kerültek a lapró legódarabok, helyére kerültek a lányos játékoknak a fésük, meg nem is tudom micsodák, minden a helyére. Sőt, még egy dolgot meg kellett tenni, ki kellett húzni a fiókokat is, és azt is át kellett nézni. Ki kellett dobni ezekből a fiókokból azokat a dolgokat, amiket évközben az ember fogott, összehajtott, összegyűrt, betett, jó lesz ez még valamire, és egy nagy-nagy doboznyi papír keletkezett, amit félretettünk, hogy majd amikor jön a papírgyűjtés, akkor leadjuk. Ki kellett üríteni a fiókokat is. Nem csak a tetejét kellett a dolgoknak elrendezni, hanem mindazt, ami belül van. Rendet kellett rakni. És ami szemét, azt ki kellett dobni. Kedves testvérek, amikor valami újat szeretnénk kezdeni Istennel, akkor ez mindig így működik. Isten felszólít, bátorít, megindít valakit arra, hogy nyissa meg a lehetőséget az Istenhez. Én azt hiszem, hogy ti, akik itt vagytok az Isten házában, ti mindannyian el tudjátok mondani azt, hogy ki volt az emberi mérték szerint a ti életetekben, aki úgy jelent meg, mint Ezékiás király, hogy utat mutatott Isten felé. Hogy nem azt mondta nektek, nincs esély és nincs remény. Hogy ebből a teherrel az egész életedben tovább kell élni, tovább kell gyötrődni. Hanem azt mondta, menj az életvizéhez. Volt az életetekben valaki, aki hallgatott Isten szavára, aki azt tette, amit jónak lát az Úr, és tudta, hová kell irányítani titeket. Azonban az Istenre való találás nem megy felnőttek esetében sem másként. Rendet kell rakni az ember életében. Ha valakinek az élete tele van, akár fájdalommal, keserűséggel, bűnnel, haraggal, gyötrődéssel, de nem fér be az Isten. Rendet kell rakni. Ki kell pucolni. Ezt nevezi a Szentírás bűnbánatnak. Ahhoz, hogy Istenre találj, meg kell tenned ugyanazt, mint Ezékiás király idejében, meg kell tisztítanod saját magadat. Ki kell hordani belőle mindent. Hónapokkal ezelőtt Biblia óránkon előkerült egy ének. Ennek az éneknek a címe az, hogy jó, véghetetlen kegyelem. Ennek az éneknek a szerzője egy 18. században élt egykori rabszolga kereskedő, őt John Newtonnak hívják, és nincsen köze ennek a Newtonnak, a fizikus Newtonhoz. Rabszolga kereskedő volt, egy nagyon jómódú családban nőtt fel, a brit szigeteken, azonban a rabszolga kereskedelmet, mint hajós kapitány Afrika és az új világ, ma úgy mondanánk, hogy az Egyesült Államok között művelte. Furcsa világ ez, számunkra érthetetlen is, amikor az egyik ember a másik embert gépnek tartja, nem embernek. A rabszolgaság ugyanis azt jelenti, hogy gép az ember. Azt kell tennie mindenfajta kérdés nélkül, amit a parancsolója mond. És Newton ebből a munkából erősen meggazdagodott, hogy Afrikából hozta az afroamerikai embereket rabszolgának az új világba. És nagyon érdekes dolog, hogy a piacok, azok a magyar nyelvünk adta lehetőségekből adódóan ott is úgy működtek, mint Magyarországon, a vásárok azok vasárnap voltak. És amikor Newton kikötötte a hajójával egy-egy módos amerikai városba, akkor a rabszolgákat az istentisztelet után kiállította a templom térre. És a templomból kijövő metodista hívek, metodista emberek, akik kocsikkal érkeztek, előkelőek erre az istentiszteletre, az istentisztelet után válogattak a rabszolgák közül. Megnézték, hogy ki milyen erős, ki milyen izmos, kinek van-e valamilyen betegsége. És mint aki jól végezte a dolgát, először megvolt az istentisztelet, utána meg volt a rabszolgakereskedelem. Megvásárolták azokat, akiket maguknak értékesnek gondoltak, és hazavitték, és beállították őket a sorba, a földjeikre. Elsősorban a gyapott földekre vitték ezeket a rabszolgákat. Aztán később egy alkalommal, amikor ez a John Newton hajózott éppen Afrikából, akkor egy hatalmas nagy viharba keveredett, és ebben a viharban soha életében korábban nem tette, elkezdett imádkozni. És az imádságra már majdnem elsüllyedt a hajó, már majdnem mindenki az életét vesztette, voltak olyan hajósok, meg voltak olyan rabszolgák is, akik a vízbe fúltak, pumpálták kifelé a vizet, ahogy csak tudták, de Newton imádkozott, soha életében, ahogyan mondtam, korábban nem tette ezt, és elállt a vihar, és ezt úgy tekintette, hogy Isten megmentette őt. És hogy neki az életében most már senki sem mondhatja azt, hogy nincsen Isten. Igen ám, de Newton nem változtatott az életét. De azt mondta most már, hogy van Isten, de ugyanúgy folytatta a megélhetését, hiszen ebből volt pénze, hogy ment Afrikába, és hozta a rabszolgákat. Csak most már úgy csinálta mindezt, hogy amikor felszállt a hajóra, hogy elmenjen Afrikába, akkor kezébe vette a Bibliáját, olvasta a bibliai igéket, imádkozott, becsukta, lement Afrikába, összegyűjtötte megint csak az embereket, hazahozta, vagy elhozta az Egyesült Államokba, elment az istentiszteletre, az istentiszteleten részt vett, utána kiment az istentiszteletre, és azután árulta az embereit. Tudjátok, talán ez a legrosszabb. Mert Newtonnak az életében valami történt, de nem takarította ki a szívét. Azt gondolta, hogy a templomban ugyanúgy viselkedhet, mint azelőtt. Ugyanúgy érheti tovább az életét, mint azelőtt. Csak most már kitesz magára egy kis jelvényt, nekem most egy ilyen református jelvényem van, hogy most már én református vagyok. Ezt reformátusként teszem. És egyszer ennek az embernek az élete egy hajózás kapcsán gyökeresen megváltozott, amikor megértette Istennek az akaratát, és megértette Istennek a szándékát. Hogy keresztjének lenni nem az, hogy ugyanúgy marad az életünk mindenben, ahogyan korábban volt, hanem rendet kell tenni belül. Ki kell takarítani belül azt, ami szenny, és ki kell takarítani azt, ami szemét. A templom, hallottátok, tele volt szeméttel. Sőt, aki ismeri a királyok könyvét, Ezékiás királlyal kapcsolatban van egy másik megjegyzés, csak három versben olvasunk Ezékiás királynak erről a templom tisztításáról. Azt olvassuk, hogy összetörte még a részkígyót is. Azt a részkígyót, ami egyébként Isten népének egy adott helyzetben, egy adott szituációban a menekülést jelentette, amikor viperák támadják meg, kígyók támadják meg a pusztai vándorlás alatt Isten népét, akkor Mózesnek részből kellett készíteni egy kígyót, ezt a rész kígyót fel kellett tenni egy póznára. Az ugye úgy néz ki, hogyha most elképzeljük, hogy egy rész kígyó és egy póznára, mint egy kereszt. Föl kellett tennie egy póznára, egy fa ágára, olyan volt, mint a kereszt sokkal később. És aki feltekintett erre a keresztre, vagy erre a részkígyóra, az megmenekült. De utána babonás szokások tárgyává tették ezt a részkígyót, bevitték a templomba, mint valami fajta erekét, és ezt is össze kellett törni. Azt, ami korábban a menedéket szolgálta, most össze kellett törni. Az ember életében rendrakás nélkül nincsen új élet. És amikor Newtont megkérdezték, hogy miért is történt ez a fordulat az életében, és megkérdezték tőle azt, hogy miért is tette, amit tett korábban? Mi volt ennek a magyarázata? Azt mondta, csak egy oka volt, nem tudtam, hogy amiben élek, az mocsok. Nem tudtam. Nincs mentség, azt mondta. Nem tudtam. Kedves testvérek, kedves fiatalok, számunkra olyan jó, hogy nem csak az imaházunk ajtaja van nyitva, hanem olyan jó, hogy Jézus mond egy mondatot. Azt mondja, én vagyok az ajtó. Azt mondja Jézus, aki rajtam keresztül megy át, az megtartatik. Rajtam keresztül megy át, az tágas teret talál magának. Jézus ezért hív bennünket. Azt mondja, ő az ajtó. Menjünk hozzá bátran. Lépjünk hozzá bátran. Menjünk rajta keresztül bátran. Jézus hív mindannyiunkat. Kicsi életeket, idősebbeket, hogy ebben az esztendőben, ebben a tanévben, mi is most már így gondolkodunk mi az esztendőkről, ebben a tanévben az életünk legyen megtisztított élet. Legyen Istenben örvendező élet. Hiszen azt olvastuk ebben az igében, hogy azok, akik ezt látták Ezékiás királynál, azok örvendeztek, hogy ezt megcsinálta, hogy ez nem lehetetlen. És hogy örültek, hogy ez ilyen hamar megtörténik. És legyen egy utolsó üzenete is ennek az igének. Mondhatom azt is, hogy a szívünk ajtajához is van egy kulcs. És ez a kulcs Isten kezében van. Kinyitja ezt az ajtót. A kérdés az, hogy behívjuk-e őt. Ő kész kinyitni, de nekünk kell őt behívni. Bátorítson bennünket ez az ige arra, hogy Isten megtisztíthat bennünket, hogy Isten beköltözhet valóban a mi életünkbe, hogy valóban vezethet minket. Hogy nem valami külső felújításon gondolkodik az Isten. Nem azon gondolkodik, hogy olyanok legyünk, mint ez a John Newton, hogy keresztény emberként az életünket ugyanúgy végezzük, mintha nem lenne Isten, vagy mintha lenne Isten, de semmi változás nincs benne. Hanem valami gyökeresen új történhessen meg. Ezékiás király életében ez megtörtént. Hogy erre hívta fel a gyülekezetet. És ha nem is zárójeles megjegyzésként, hanem nagyon őszintén, az életemet nem is ez az ige változtatta meg teljes egészében, azért azt el kell mondanom, hogy döntő módon azért, hogy ma itt állhatok Isten kegyelméből ezen a szószéken, ez az ige változtatta meg. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott az Úr, hogy neki szolgáljatok és áldozzatok. Ezt mondta Ezékiás király egykor a lévitáknak, ezt mondta nekem egykor az Úr, amikor elhívott a lelkészi szolgálatra. Ne tétlenkedjetek, titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. És ebben a tekintetben nincs köztünk különbség. Mindannyiunkat hív Isten az ő szolgálatára, megtisztított élettel, az ő dicsőségét felmutatva és keresve. Így áldjon meg mindannyiunkat az Isten. Amen. Válaszoljunk az igére. 274. énekünket énekeljük első verszakával fennállva. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy téged Úrként szólíthatunk meg. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit tőled kaptunk az elmúlt szünidőben. Köszönjük a pihenés és kikapcsolódás lehetőségét. Köszönjük szüleinket, családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk neked, hogy gond nélkül élhetünk, sőt, még azt is megkaphattuk, amire igazán szükségünk sem volt. Kérünk, maradj velünk akkor is, amikor valamiben hiányt kell szenvednünk. Urunk, arra kérünk téged, hogy adj újra erőt mindannyiunknak, gyermekeinknek, hogy az órákon oda tudjanak figyelni. Adj erőt ahhoz, hogy rendszeresen tudjunk készülni. Urunk, áld meg tanárainkat is jókedvvel, türelemmel, hogy szívesen foglalkozzanak a gyermekekkel. Nekünk pedig mindannyiunknak adj alázatos és engedelmes szívet, hogy elfogadjuk tőled azt a jót, ami gyakran nem kedvünkre való. Urunk, őrizd meg bennünket minden veszélytől, a rossz útra való csábítástól, kalandoktól. Tégy segítőkészé minket, hogy felfigyeljünk a rászorulóra, segítsünk a bajba jutottnak, és ne hagyjuk magára azt, aki elindult a lejtőn. Urunk Jézus Krisztus, a Te nevedben szeretnénk elkezdeni ezt a tanévet. Szeretnénk rólad hallani a hittanórákon, az ifjúsági alkalmakon, az óvodában, az iskolában, az istentiszteleteken, baráti beszélgetésekben, személyes bizonságtételekben. Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy hirdetői és befogadói lehessünk az evangéliumnak. Élet és halál, Ura, Te arra is megtanítasz bennünket, hogy kezedben van életünk ideje. Add, hogy elfogadjuk akaratodat minden tekintetben, még akkor is, hogyha ez szívünknek fáj. Ezzel a bizalommal helyezzük szívedbe és kezedbe a mi betegjeinket, az elesetteket, az időseket. Ezzel a reménységgel helyezzük kezedbe, Urunk, azokat, akiknek kérdéseik vannak és kétségeik. Te adj nekik útmutatást. Légy, Urunk Jézus Krisztus, minden család, a mi gyülekezetünk és a mi népünk, nemzetünk vezetője, reménység forrása. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg a mi délutáni alkalmunkat, áld meg a hozzánk érkező barátainkat, testvéreinket, áld meg, Urunk, a neked való és neked kedves szolgálatot, és tisztíts meg mindenestől újra és újra a mi szívünket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat, a mi Atyánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszról, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hadd kérjem a gyermekeinket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához. Mindenki, aki gyermek, jöjjön ide az úrasztalához. Gyertek, bátran, nincsen. Gyertek. Itt van, gyere te is. Ja, erre is lehet, jó? Vagy itt. Gyertek, úgy. Van elég valami. Gyertek el is. Andrés Paragot. Igen. Még vannak gyermekek, megvárjuk. Nagyobbak is jöhetnek. Jövünk. Hát ez az, hogy a Marosok, majd kiegyedül van. Gyere, Andrés! Ja, az szóval. Bocsánat, rosszul mondtam. Na, egy áldással bocsátunk el titeket. Jó? Mindenek előtt az egymás iránti szeretetben legyetek kitartóak. Kiki úgy szolgáljon a másiknak, amilyen kegyelmi ajándékot kapott az Istentől. Legyetek Isten kegyelmének jó sáfárai, akkor, amikor majd elmentek az iskolába, vagy éppen az óvodába. Az Úristen legyen veletek. Amen. Menjetek a helyetekre. Bocsánat. Köszönöm. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, szeretném megköszönni a gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönöm az előkészületeket is a ma délutáni gyülekezeti alkalomhoz, amely 3 órakor kezdődik itt gyülekezeti házunkban, imaházunkban, illetve a kertjében. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Kedves testvérek, egy meghívót is tolmácsolnék még. Az Úrtól lett ezért csodálatos, amit szemünkben olvassuk a Zsoltárok könyvében, erdőkertesi testvéreink meghívását. Hirdetem, 12 éve helyezték el református templomunk alapkövét, és most szeptember 17-én délután 3 órakor lesz a hálaadó felszentelése ennek a hajléknak, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket is. Az ige hirdetés szolgálatát Szabó István püspök úr fogja végezni. Gyülekezetünkben ugyanezen napon, szeptember 17-én 16 órától gyermek alkalmat tartunk majd. Erre is várjuk a gyermekeket. Kedves testvérek, szeretettel hívjuk fiataljainkat konfirmációi alkalomra és konfirmációi oktatásra. Mindazokat a gyermekeket várjuk, akik ebben az esztendőben kezdik meg a 6. osztályukat. A konfirmációi oktatás a kis KT péntekenként 16 órától lesz, akik pedig már tavaly elkezdték a konfirmáció felkészítést, nekik majd 17 órától lesz. Az első alkalom szeptember 23-án lesz majd, tehát még nem a jövő héten, szeptember 2. felében. Felnőtteket is szeretettel hívunk konfirmációi megbeszélésre, oktatásra, felnőtt konfirmációt hirdetnénk. Az első alkalom szeptember 28-án lesz, majd szerdánként este 19:30-tól Tomázon a gyülekezeti házban. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor énekari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaórák lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk most elmarad, hiszen csütörtökön vendégek érkeznek hozzánk Maros-Szentgyörgyről, és pénteken egy közös kiránduláson veszünk részt a szentgyörgyi testvérekkel. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, melyen reménységünk szerint Becski Őrs, Maros-Szentgyörgyi lelkipásztor és a reménység kórus is szolgál. 10:30-től pedig Pomázon lesz ugyancsak nagytisztelet úr és a kórus szolgálatával istentisztelet. Kedves testvérek, még egy alkalmat, illetve egy lehetőséget hirdetek. Egészen pontosan bevallom őszintén, hogy még minden részletét nem tudom, de más tekintetben, a hitoktatás tekintetében most református egyházunk zsinata egy ajtót nyitott ki. Azt mondom most, hogy néhány évig, vagy néhány hónapig pedagógus testvéreink számára nyitotta ki ezt az ajtót. Jelenleg az iskolai hitoktatásban azok a hitoktatóink végezhetnek szolgálatot, akik hitoktatói, tanítói diplomával rendelkeznek, illetve vallástanári végzettséggel rendelkeznek. A következő időszakban egészen pontosan nem tudom, hogy meddig tart ez a nyitott ajtó, azt gondolom, hogy maximum 2 évig lesz ez a nyitott ajtó. Most 60 órás képzéssel a pedagógiai végzettségű testvéreink jogosítványt szerezhetnek arra, hogy a nyitoktatás keretein belül részt vehessenek iskolai életben való tanításban. Ugyanúgy, tehát mások számára is, pedagógusok számára megnyílik az a lehetőség, aki részt vesz, ez praktikusan 2 hétvégés továbbképzést jelent, az kap egy belső egyházi igazolást arról, amelyet az állam elfogad, hogy az állami általános iskolák hitoktatási rendjébe rögzített, teljes mértékben elfogadott pedagógusként részt vehessen.
Ennek a részleteit még most dolgozzák ki. Hadd kérjem azokat a testvéreinket, akik ebben a kérdésben gondolkodnak, nyitottak volnának, azok keressenek meg engem, hogy megkeressük itt belül a gyülekezeten belül is ezt a lehetőséget, hogy ez a képzési forma elindulhasson, részt vehessenek a testvérek, mi az, amit jelenthet a hitoktatás, hogyan lehet ezt egyáltalán kivitelezni, megoldani. Sok-sok gyakorlati kérdés van, amit nem itt az Isten tisztelet keretében kell megbeszélnünk. A héten érkezett ennek a körlevele, ezért tudom most tolmácsolni a testvéreknek. Végül, de nem utolsó sorban, Éva nénit szeretnénk megkérni, hogy néhány mondatban szóljon gyülekezetünk gazdálkodásáról.
Szeretettel tájékoztatlak benneteket, testvérek, hogy az augusztusi adományok 72.000 forint volt, 45.000 forint volt az egyház fenntartói járulék, és 55.900 forint volt a versenypénz.
Istenére
legyen a dicsőség.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Éva néninek is a munkáját. Annyit hadd tegyek az utolsó megjegyzéséhez, hogy nem fogott ki a kasszán. Ez azt is jelentette, hogy megvásároltuk ezeket a székeket Isten kegyelméből. Az biztos, hogy most leülült a kasszánk, nem fogyott ki, de hát itt láthatják a testvérek ennek a következményét, amiért hálásak vagyunk. És egy olyan konstrukcióit is beszéltünk presbiteri ülésen, hogy a következő 3 hónap, illetve 1/4 éves úgynevezett társegyházközségi hozzájárulás befizetés alól majd mentesül a mi csobánkai gyülekezetünk. Hát ez nem olyan értelemben vett támogatás, hogy készpénzes támogatás, hanem nem kell hozzájárulnunk a közös költségekhez. A társegyházközség közös költségeihez a csobánykai gyülekezet havonta 120.000 forinttal járul hozzá, így majd a következő időszakban ezt a kötelezettségünk most nincs meg. Ez a fajta támogatás jelent meg a társegyházközség presbitériumában, és hogy a pomázi testvérek se legyenek, ne érezzék úgy, hogy elmaradás volna, ezt a különbözetet, ezt a gyülekezetünk alapítványa fogja rendezni majd, mert hogy a testvéreknek az 1%-os befizetései, a csobánkai testvérek 1%-os befizetései is ehhez az alapítványhoz, a közös alapítványunkhoz érkeznek. Tavaly a templom felújítást tudta támogatni az alapítvány, így ebben az évben pedig a csobánkai testvérek székvásárlását. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, a 196. dicséret első verszakát énekeljük. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.